A következő percekben egy olyan témáról beszélgetünk, amely hosszú ideje meghatározza nem csak a térség, hanem egész Európa biztonsági és társadalmi helyzetét, vagyis az ukrajnai háborúról. A konfliktus lassan 4 éve tart, és hatása mindennapjainkban is érezhető, a gazdasági következményektől kezdve a humanitárius válságig, vagy épp a geopolitikai feszültségekig. Ugyanakkor egy háborúban nem csak a katonák küzdenek nap mint nap, hanem azok is, akik megmutatják a világnak, mi történik a fronton. Ezúttal egy olyan személyt köszöntünk, aki a háború mindennapjait nem híradók távoli képernyőin, hanem saját szemével látja, és elhivatottságának köszönhetően mi magunk is láthatjuk, olvashatjuk és hallhatjuk is. Vendégem Győri Boldizsár haditudósító, aki az orosz-ukrán háború frontvonaláról tudósít, és rendszeresen számol be arról, milyen valójában a mindennapi élet egy olyan országban, ahol bármikor megszólalhatnak a légvédelmi szirénák. A mai beszélgetésben a hivatásáról, személyes élményeiről, a háború emberi oldaláról, valamint a kényes, sokszor elhallgatott kérdésekről is szó lesz. Boldizsár, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat, én is köszönöm a meghívást.
Számomra meghökkentő a bátorságod, az újságírói hivatás egyik legveszélyesebb és legkeményebb területén dolgozol. Hogyan és miért döntöttél úgy, hogy haditudósító leszel? Mi az előzménye annak, hogy most a front közelébe jársz és tevékenykedsz?
Nyilván az ember, amikor kisfiú vagy serdülő fiú, akkor azért így a kezébe vesz egykori haditudósítók, mondjuk Robert Kápa önéletrajzi könyveit, én is így tettem, ezeket elolvastam, de nagyon sokáig én nem, és ezeket nagyon menő életutaknak találtam, de nyilván sokáig ez nem volt realitás, hogy én ezzel foglalkozok, eszembe is jutott egyébként, hogy egy viszonylag komoly anyagi háttér nélkül ebbe bele lehet vágni. Még nem mindannyiunk megdöbbenésére, ugye 2022. február 24-én arra ébredtünk, hogy a szomszédunkban háború zajlik, és ahogy nagyon sok ember ott, én is akkor napokig igazából ennek a hatása alatt voltam. Csak másokkal ellentétben nálam ez nem múlt el hetekkel később sem, hanem úgy éreztem, hogy egy végtelen kíváncsiság vonz a felé az ország felé, vagy a történések felé, így először segélyszervezetek, önkénteseként mentem be az országba, majd újságíróként. Ezt megszakította egy pár éves munka a Reuters hírű ügynökségnél Budapesten, amikor aminek vége szakadt 24. szeptemberében, akkor egyértelmű volt bennem, hogy én ezt hol fogom az újságírást folytatni, Ukrajnában, a fronton. Erre készültem már akkor egy pár éve. Ugye most akkor még egy a háború harmadik évében jártunk nagyjából. De készültem fejben, készültem felszereléssel, tehát volt sisakon, mellényen, vettem részt első segélynyújtó tréningen, tanultam a nyelvet, igaz, hogy akkor még az orosz. És akkor egy szép szeptemberi napon vettem egy csak oda jegyet Kijevbe, a keleti pályaudvaron, és felszálltam arra a bizonyos vonatra.
Mit szólt ehhez a családod, a baráti köröd? Támogatás, félelem, kételyek, hogyan lehet ezt tálalni a környezetünknek?
Hát nyilván ennek a háromnak a kombinációja is még meg annyi érzelem, ahogy összefoglaltad. Azt látták, hogy bennem ez a láng, ami ég, ez rend a hivatási rend, meg ez a kíváncsi, már jobb ilyen hívjuk kíváncsiságnak, ez nem akar kihújni, megszűnni így a háború harmadik évében sem. Számítottak rá, nem lepődtek meg, amikor mondtam, hogy akkor én 24 szeptemberétől a rajtárs szerződésem lejártá után, kelet felé veszem az irányt. Nyilván az emberben felmerül, vagy legalábbis bennem mindenképpen az az erkölcsi dilemma, hogy kitehetem a szeretteimet ilyen szintű aggódásnak, nem tudok egyenes választ adni, mégis úgy döntöttem, hogy én oda kiköltözöm, és akkor ez lesz az új munkám. Gyorsan hozzátenném, hogy azért egy évvel tetével talán egy hangyán, nem sokkal, de talán most már egy hangyán itt kevesebbet aggódnak értem.
Volt példaképed vagy inspirációd a haditudósítás világában? Olyan, akit te is ismertél, akivel személyesen tudtál találkozni?
Abszolút, és köszönöm, hogy kérdezed, nem akarom elhallgatni, hogy én amikor kitört a háború, akkor hallottam egy már visszavonult Magyarországon tanító, félig brit, félig magyar haditudósítóról, Julius Straussról, akit megkerestem. Teljesen véletlenül beestem a postafiókjába, hogy kezdve oroszul tanulni, meg küld nekem angolul egy-két cikket, hogy meglátom, hogy írsz angolul, és azóta is majdnem napi kapcsolatban vagyok vele, rengeteget segített, főleg az elején, és főleg abban, hogy elhiggyem azt, hogy tulajdonképpen ez nem egy akkora trúváj, mint amekkorának itthonról tűnik, tényleg oda kell menni, és el kell kezdeni csinálni, és utána a többi pedig majd jön magától. Tehát abszolút őt emelném ki, rengeteget fektetett belém szívjóságból, és hát nyilván rajta kívül még így a magyar meg a nemzetközi szakma nagyjait követem, tisztelem, próbálok tőlük tanulni.
Egy éve ugye Ukrajnába költöztél, Harkivba. Röviden összefoglalom a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni a városról. Ugye Ukrajna második legnagyobb városa, közel 1,5 millió lakosa volt a háború előtt. Mindössze kb. 40 kilométerre fekszik az orosz határtól, nem mellékesen fontos ipari, oktatási és tudományos központ, gyakran Ukrajna mérnöki fővárosának nevezik. Harkiv egyébként az egyik legtöbbet támadott ukrán nagyváros, nyilván a közelsége miatt. A háború első heteiben komoly ostrom alatt állt, de végül ukrán kézen maradt, és a város környékén zajló ellentámadások kulcsfontosságúak voltak a frontvonal visszaszorításában. A mindennapokban gyakoriak a rakéta és dróntámadások, ezért a lakosság jelentős része evakuált vagy menedékekbe kényszerült. Szóval hogyan költöztél ki Harkivba? Ugye ott a lakhatás, a nyelv, a biztonság, újságírói engedélyek, elvégre egy ostrom alatt lévő országba nem lehet csak úgy bemenni, és ez csak néhány tényező így kapásból, amire okvetlen szükség van. Azért van ennek egy bürokratikus útja, amit bizony ki kell taposni, nem?
De hogy nem is, Ukrajna, mint minden posztszovjet ország, sajnos nagyon bürokratikus, szeretik a papírt, még jobban a pecsétes papírt, de nem lehetetlen, kell hozzá egy bizonyos fokú türelem és elhivatottság, de hogyha sikerül sokat szorra immár helyesen beadni a kérelmet, akkor az ember megkapja az ukrán hadügyminisztériumtól az akkreditációt, ami gyakorlatilag az én személyazonosító igazolványomot az országon belül, mint újságíró. Tehát az egy útlevéllel kombinálva kihúzza az embert a bajból, hiszen olyan dolgokat fotózok, olyan dolgokat kérdezek, amiket, hogyha egy átlagember tenne, akkor bizony felszaladnak a szemöldökök. De hogyha van újságírói akkreditációm, az azt jelenti, hogy én egyszer már átmentem az ukrán félnek egyfajta szűrőjén. Kievben ezt elbírálták, utána néztek, hogy én ki vagyok, tényleg újságíró vagyok-e, és a többi. És miután ezt az embernek megadják, a játékszabályok betartásával, amiről majd később beszélhetünk, engem ott hagynak dolgozni a hatóságok és a civilek egyaránt. Ennélkül nem nagyon érdemes egyébként próbálkozni, de nem lehetetlen ezt megszerezni. Nekem is sikerült, pedig nem állt mögöttem egyetlen nagy szerkesztőség sem. Hogy konkrétan, hogy hogyan érkeztem meg Harkivba, nagyon egyszerű, volt bennem egy mérhetetlen lelkesedés és akarat, hogy ezt csináljam, és az a kerületi súrlódásuk nem nagyon sokat segített. Hogy kell elképzelni egy ilyen félig ostrom alatt álló várost? Kijárási tilalom van, tehát Harkivban, ha jól emlékszem, jelenleg, hogy este 10 és hajnal 5 között nem szabad kimenni az utcára, elsütétítés van. Egyrészt, hogy spóroljanak az áramban, másrészt, hogy ne adjanak az orosz drónoknak támpontokat, sajnos oda találnak enélkül is, de mégis megpróbálják megnehezíteni a dolgokat. A lakosság egy része nem elhanyagolható része, pontos arányt nem tudok mondani, de úgy megbecsülve, hogy 1/5-1/3 a katona, aki vagy onnan ingázik a frontra, vagy logisztikai támogató szerepben van, tehát nagyon sok a zöld szín az utcákon. Harkiv maga ugye említetted, hogy 1,5 milliós, és a lakosok nagy része evakuált, ez igaz. 22-ben, amikor aktívan ostromolták a város, nagyjából 3-400 ezer ember maradt. Ez a szám mostanra azért jelentősen magasabb, én 800 ezerre tippelnék. Ezeknek a nagy része egyébként belső menekült. Tehát maguk a tőzsgyökeres harkiviaknak valóban már csak egy maréknyi kis töredék el, akik a városban, de nagyon sokan Donyeck megyéből, ami a most a harcok epicentruma, menekültek, és menekülnek a mai napig az első legközelebbi viszonylag biztonságosnak számító városba. Itt a viszonylag az egy, azt hangsúlyoznám, tehát egy intenzíven lőtt Donyecki faluhoz képest Harkiv még mindig biztonságosabb. Tehát felköltöztek Harkivba, és ők alkotják most a harkivi lakosoknak egy igen jelentős részét. De maga a város fele az egyébként, tehát láthatóan kiürült, amit említettél, hogy valóban elképesztő ipari gyárak vannak Harkivban, magyarként nehéz befogadni. Nem csak a harkivi, de úgy egyébként így az ukrán méreteket is. Harkiv az valóban a repülőgépgyártás, a tankgyártás, az zárójel traktorgyár működik ott, csak mindannyian tudjuk, hogy ismerjük a szovjet viccet, hogy amikor a traktorgyárban szássáig összerakják a traktort, valahogy a végén mindig akárhogy próbálkoznak tankját belőle, ez ugye igaz a harkivi traktorgyára is. De óriási város, félig kiürülve, és amikor megérkeztem, akkor az első hostelben választottam magamnak egy ágyat, három vagy két katona, meg én, meg egy civil önkéntes, és két-három nap után az a civil önkéntes, aki ott egy francia srác, egy úgynevezett népkonyhán dolgozott önkéntesen, de hadseregnek és a kórháznak főztek napi 3 adag melegételt. Ő így kézen közön barátok, ismerősök által szíveségi alapon kapott egy albérletet Harkiv északi részén, hogy ott lakhat ingyen rezsért. És mi 2-3 nap alatt jó barátok lettünk, pont hogy neki nincs kedve egyedül lakni ott éjszakon, azt különösen lövik a szerűt, ha van kedvem költöznek oda, hát nekem ez óriási segítség volt, nyilván rögtön a legelején. Ez a srác, ez tök jól beszélt oroszul, úgyhogy tudott nekem tolmácsolni, tudott fotózni, amit én akkor még nem annyira tudtam, és volt egy autója, tehát a cikkeim első rész, nekem nem, a cikkeim első, meg egy kapcsolati hálója, akkor nekem szinte nem volt, tehát én rajta keresztül nagyon viszonylag könnyen el tudtam ott kint indulni. És aztán szépen lassan meg lehet nekem is végződő tudásom, nyelvismeretem, most már egy autóm is, és most már önállóan tudok dolgozni. De az első napokban, hetekben óriási segítség volt nekem, hogy ez a francia barátom ott, most mutatom, hogy barátom most már, ő ott segített nekem elindulni.
Mennyire oszlik meg egyébként a nyelv Harkivban, meg úgy Ukrajnában, oroszul vagy ukránul kommunikálsz a legtöbbet?
Abszolút ukránul. És az anyanyelve keleten sokaknak az orosz, ettől függetlenül értik az ukránt, és nagyon sokan 22 után áttértek, legkésőbb 22 után áttértek az ukránra. Tehát, hogy a nyilvános térben ők tüntetően ukránul beszélnek és szólalnak meg akkor is, hogyha hallatszódik egyébként a mondataikon, vagy az kiejtésükön, hogy nekik az orosz az anya nyelvük. Ez annál inkább igaz, minél fiatalabb valaki, és minél inkább értelmiségi. Minél idősebb, vagy alacsonyabb iskolázott valaki, annál valószínűleg, hogy oroszul, vagy szurzsikul fog beszélni. A szurzsik az az ukrán és az orosz nyelvnek egy ilyen vidéki társzólásra kevert keveréke. Harkivban, ha bemegyünk a kávézóba, akkor ukránul fog köszönteni a barista, ha meg külföldi újságíróként megszólítok valakit, ukránul fog válaszolni, de mondjuk a lányok a sarokban a plecskákat oroszul fogják egymásnak sustorogni, hogyha gyermekkori barátok. Hogyha meg nem régóta ismerik egymást, akkor meg ukránul, mert ennek lehet egy politikai töltete.
Hogyan lehet most szükségállapot idején idézőjelesen normális hétköznapokat élni Harkivban, illetve azért beszéljünk arról is, hogy pontosan mikor is kezdődött ez a katonai konfliktus, mert ennek a háborúnak nem csak egy 4 éves múltja van.
Persze, bárkivel beszélek, azt is elmondom, hogy nem tudom, amikor kitört a háború, akkor néha tüntető jelleggel, néha pedig őszinte tisztázási szándékkal visszakérdeznek, hogy most akkor én 14-re vagy 22-re gondolok, és akkor korrigálom magam, hogy természetesen akkor a teljes körű invázió kezdetére gondolok, mert a háború maga ezt 14-ben kezdődött egyébként az ukrán nyelvben is, vagy az ukrán nyelvben sem háborúként hivatkoznak a konfliktusra, hanem Podmomastadnohovtornenje, teljes körű invázióként hivatkoznak rá mindenhol. Ez is előzőjén, hogy előtte sem volt már béke.
Hogyan lehet most a szükségállapot idején normális hétköznapokat élni Harkivban, meg úgy Ukrajnában? Egy interjúban említed azt, hogy Harkivban például működik a színház, a kávézók, van kulturális élet. Ez hogyan néz ki?
Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor elkezdődött a Covid, és még nem voltak vakcinák. Viszont eltelt pár hónap is, mindenki realizálta, hogy az életnek mennie kell tovább valahogyan. És akkor ugye én Magyarországon éltem át az időszakot, nálunk volt külön az időseknek egy vásárlási idősáv 10 és 11 között, csak ők mehettek be a boltokba, vagy maszkot kellett hordani bizonyos helyeken, be lehetett ugyan egy idő után már menni a kórházba, de csak nem tudom milyen tesztelés után, de megszoktuk is. Ugyanez a helyzet Harkivban, meg egész Ukrajnában, de Harkivban is, vagy ott a legjobban, hiszen egy frontvárosról beszélünk, hogy egyszerűen átáll arra az ember, és megszokja, hogy nem tervez programot este 8 után, mert akkor már zár a étterem, és nem tart nyitva tovább, mert jön a kijárási tilalom. Ha utazok valahova, úgy időzítem az utazást, hogy estére beérjek a nagyvárosba, mert egyébként nem fognak beengedni kijárási tilalom után, hogyha lehajtottam az autópályáról. Ott lesz egy ellenőrzőpont, és hajnal 5-ig vagy 6-ig, ameddig abban a városban, megyében tart a kijárási korlátozás, nem léphetek be. Vagy ha létezik színház egy idő után már van, de hogy az mondjuk a föld alatt 10 méterre, tehát hogy ez csak bunkárban vagy óvóhelyen lehet megtartani az előadást. Tömegrendezvények nincsenek itt. Az emberek megszokják, megtanulnak vele együtt élni, illetve nagyon fontos az, hogy egy ilyen óriási nihilizmusban élnek az emberek, vagy bármikor meghalhatnak, főleg Harkivban. és egyszerűen így vállatra említanak rá, hogyha eljött az én időm, eljött az én. De egy ilyen fatalista hozzáállás van, hogy így mindenkinek meg van írva a sorskönyvében, hogy mikor kell neki távozni a földről, és hogyha nekem úgymond ez meg lett írva, akkor én vagy így adaptálódnak pszichésen ahhoz a helyzethez, hogy bizony főleg Harkivban, főleg Kramatorszkban, tehát ilyen, vagy Kijevben, amit szintén intenzíven lőnek az oroszok, benne van az, hogy valamik este az ember alszik, és reggel már nem kell fel. És van egy ilyen általános, ilyen flegmatikus, cinikus, nihilista, de nem annyira negatív ahhoz, tehát hogy ezeknek a szavaknak van egy negatív töltete, és ezt nem akarom, de jobb szó hiány egy ilyen hozzáállásuk az élethez és a halálhoz. Mert különben megőrülnének szerintem 4 év után már abban a tudatban, hogy csak folyamatos életveszélyben vannak. Harkivban néhány metró megállót átalakítottak iskolává, ilyen egészen disztópikus körülmények között, mintha egy harmadik világháború után leköltöztek volna az emberek az atom, és ott élnének a metró aluljárókban. Ugyanígy a Harkivban kialakítottak egy iskolát az egyik metró megállóban, ahol ilyen teljesen ablaktalan, gránit falú, LED lámpákkal megvilágított, fehér fényű puritán helyiségekben találkozhatnak, és borzasztóan örülnek neki, mert rengeteg gyerek, aki a Covid alatt kezdett iskolába járni, az most már 5. vagy 6. és gyakorlatilag 5-6 éve nem látta az osztálytársait. És hát különösen az alsósoknál fontos, hogy élőben tudjanak tanulni, hiszen a kézírásuk, mindenféle szociális készség, stb. Tehát ehhez jelen kell lenni. És hát ők borzasztó örömmel csipogva mennek be minden reggel ezek a sorokba, de már nem tudják, hogy milyen az igazi. Egyébként online oktatás van az idősebbeknek, meg egyébként a kicsiknek is úgy van, hogy A-héten délelőttönként, B-héten délutánonként mehetnek be, ha az iskola rendelkezik bunkerre, és most már majdnem mindegyikhez építettek, akkor lehet jelenléti is, de megkötés, hogyha megszól a sziréna, akkor kötelező az óvóhelyre vonulni. Ez mentette meg egyébként pár hete 48 harkivi óvodás életét, amikor 3 drón fényes nappal belerepült egy harkivi óvodába. De ilyenek a harkivi hétköznapok is. Hozzáteszem egyébként, amikor megszól a légriadó, mondjuk egy rakéta vagy egy bomba esetében másodpercekben mérhető az az idő, mivel ilyen közel van az orosz határhoz a város, amennyi idejük a lakóknak van, hogy lemenjenek a pincébe vagy az óvóhelyre, a nagy többség nem is megy le egyébként.
Milyen gyakran van egyébként légiriadó, és mit jelent ez a napi rutinban? És egyébként ezeket a drónokat, vagy pilóta nélküli légvédelmi rendszereket hogyan kell elképzelni? Hogyan működnek ezek?
Képzelj el mindenki, hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként a telefonján elkezd, mondjuk elkezd csipogni a telefonja. Teljesen, tehát lehet, hogy naponta 10-szer óránként, lehet, hogy egy nap csak 2-szer, de minden nap meg fog szólalni. Valahányszor, valamennyi ideig. Képzeljük el ebben a gondolat kísérletben, hogy akkor mindent abba hagyunk, amit csinálunk, lemegyünk a legközelebbi pincébe, és ott ülünk, amíg nem csipog újra, teljesen véletlenül a telefon. Hajnal 3-kor legmélyebb álmából az embert felébreszti a telefon, menjen le a pincébe, öltözön fel, siessen, és ücsörögjön ott pár órát, és aztán másnap menjen bedolgozni. Magyarul ezt senki nem bírja idegileg, és már nem reagálnak az emberek a riadóra. Se Kijevben, se Harkivban, se sehol Kelet-Ukrajnában, mert annyira gyakori. És az a helyzet, hogy amikor felszáll egy orosz repülőgép, azt az ukránok érzékelik radarokkal. Az Engelsz repülőbázisról, ami nem tudom, pár száz kilométer az orosz-ukrán határtól. Akkor nem lehet tudni, hogy az a rakéta, amit ő ki el fog indítani, és elindul Ukrajna irányába, az Kijevben fog leesni, vagy Harkivban fog leesni, vagy Kramatorszkban fog leesni. Egy idő után ezt el lehet dönteni a pály alapján, stb. Bár a cirkáló rakétának az olyan, hogy cirkál, tehát egyébként simán megtréfálja a légvédelmet, és elkezd mondjuk Kijevből lekanyarodik Kramatorszk vagy Dnyipro felé. Azt akarom csak ezzel mondani, hogy rengeteg fel megszól a légiszirena, akkor is, amikor egyébként nem tudni, és végül nem is a várost, hogy fogja megtámadni az adott bomba. És ezért viszonylag sokszor van úgymond vaklárma. Nem lehet tudni, hogy az a rakéta, ami most Harkiv felé tartoz, Harkivban fog hirtelen megcsapódni, vagy tovább repül ki ezt felé. Hogy kell elképzelni ezeket a drónokat? A drónból is van pici, nagy, nagyon nagy. A pici drónokat FPV drónoknak hívjuk, ezek ilyen kis tenyérnyi méretű, 4 rotoros, nagyon mozgékony drónok. Lehet gránátot is rakni meg bombát, és akkor a gránátot rádobja a katonára, vagy belerepül a bombával a katonába, és nem marad belőle semmi. És ilyen 100-120-130 alatt tudnak ezek repülni, tehát gyakorlatilag lehetetlen előlük elbújni, cserében nagyon halka. És az utolsó pár másodpercig, de az ember nem is hallja ezt a hangot, amit kiad magából. Ezeknek a hatótávja 20-25 km maximum, a csatatéren és a fronton végeznek óriási pusztítást mindkét oldalon. Ami az oroszoknál egy ilyen igazi olyan innováció volt, amire az ukrán félnek a mai napig nincs nagyon válasza, az, hogy megvásárolták Irántól ezeket a Shahed típusú drónokat, és Gerány 2-es néven gyártják őket egyébként diákmunkások többek közt orosz gyáratban. Ezek a Shahed típusú drónok, ezek nagyjából olyan 2-2,5 méter magasak, a Sanchez távolsúlyuk is mondjuk 2 méter, tehát egy nagy, tehát mondjuk azt mondanám, hogy akkora, mint egy autó széltében hosszába, feketére van festve, nagyjából most már nagyon sokat javultak az elmúlt években, tehát nagy, több kilométer magasan repülnek, ezekből Oroszország több százat lő ki az ukrán légtérben minden este, egyes becsések szerint most már napi 1000-et tudnak belőle gyártani, és nagyjából az elején még 50, most már inkább 100 kg robbanóanyagot képesek magukkal vinni, összehasonlításképpen. A pici SPV drónok, amik az emberrel végeznek, azokra ilyen fél egy kiló robbanóanyag bőven elég ahhoz, hogy egy gyalogos katonával végezzen. Most ezeken a drónokon 50-100 kiló van, ezzel emeleteket lehet egy lakóházból lebontani. Ezek viszonylag primitív eszközök, nem túl okosak, folyamatosan viszont folyamatosan innoválnak az oroszok, egyre ügyesebbek, egyre pontosabbak, ebből több százat beeresztenek az ukrán légtérbe. Nagyon sokszor ezek szándékosan össze-vissza keringenek. Ugye óriási Ukrajna, széltében hosszába azt hiszem, hogy 2000 kilométer. Amikor több száz drón elkezd a komplett kelet-ukrán légtérben jönni-menni minden kiszámíthatóság nélkül, az óriási terhelést ad a földön lévő ukrán légvédelemnek. Le lehet ezeket a drónokat ám szedni a millió dolláros Patriot rakétákkal, csak egy ilyen drón, Shahed drón előletási költsége nagyjából 20 000 dollár, tehát mondjuk 6 millió forint. És hogyha mindegy egy ilyen 6 millió forintos Shahed drónra 100 millió forintos rakétát küldök, akkor hónap után csődbe mentem.
Nincs benned félelem azzal kapcsolatban, hogy mellette csapódik be egy ilyen drón?
Azért tudom, hogy van, mert rengetegszer csapódik be mellettem ilyen drón. Harkiv északi részén laktam, az 6. emeleten. Ugye minél magasabban lakik valaki, annál nagyobb valószínűséggel akad bele a padlózó szintjébe, bármi éppen röpül. Fölöttünk volt egy ilyen légi folyosó, amiben mindig minden este beengedték ezeket a Shahed drónokat, körülöttünk pedig elhagyatott ugyan, de gyárak voltak. Az oroszok folyamatosan támadták, nem tudom, hányszor volt az, hogy az ember lefekszik, és aztán két óránként felébred arra, hogy körülötte becsapódott egy saját szomszéd ház mögé, vagy fölött. És még azt akartam hozzáfűzni, hogy ezeknek a drónoknak egy ilyen nagyon jellegzetes, ezekben egy dízel motor van, tehát nem a legnagyobb high-tech, de olcsó és sokat lehet csinálni, ezben a sajátekben egy ilyen dízel motor van, amit nagyon messziről hallani lehet. Olyan hangja van, mint egy robogónak egyébként. Attól függően, hogy ez a hang ez emelkedik, vagy mélyül, lehet tudni, hogy éppen merre tart, de nagyon messziről meg lehet hallani. Ezek ellen gyakorlatilag a leghatékonyabb védelem, amit az ukránok ki tudtak találni, géppuskákat szerelnek, pick-upok, tehát ilyen platós kocsik hátuljára, ahogy azt a líbiai háborúban is láttuk, és ezek a pick-upok a földön éjszaka 100-150-nel száguldanak az utcákon, vagy hogyha vidéken vannak, akkor ott a földeken, és egy fickó hátul a gépágyú mögött áll, rázkódik és próbálja kinetikusan a levegőből lelőni a Shahed drónt. Ha szerencséje van, akkor van egy éjszakai kamera a szemén, és nem csak hang és látvány, hanem a Shahed által kibocsátott hőkép alapján is látja, hogy kb. Merre jár. Ez nem tudom, nagyjából 500 méterig, 1 kilométer magasságig ez működik, de mikor 4 kilométer magasan repülnek be az ukrán légtérbe ezek a dögök, elnézést, akkor ez már nem működik. Szóval az ember vagy a kelepelő gépuskát hallja meg hamarabb, meg a nyomkövető lövedékeket az égen, hogy a sötétbe lássák, hogy merre lőnek, vagy a Shahednek a zümmögő hangját, és aztán attól függően, hogy ez a hang emelkedik, csökken, vagy esetleg elhallgat, becsapódásra jött kikapcsolja a motort, neutrálzuhan a célra, akkor csend lesz, és hogyha nyilván egyszer csak az ember háza fölött elhallgat ez a hang, akkor gyorsan meg kell ugrani a fürdőkádba, mert három oldalról olvas. Ez persze számtalan fölülfordult velem is, és hát elég hirtelen hozzászoktam. Azóta már úgymond bármi jöhet, én átalszom, mert annál azt nehéz lesz überelni, mint amit ott az első fél évben átéltünk abban a lakásban.
Ugye újságírói játékszabályokat is említettél, mi az, amit az akkreditációd után megtehetsz, mi az, amit nem tehetsz meg, illetve hogyan jutsz ki a frontra? Feltételezem, hogy ez nem úgy van, hogy beülsz az autódba egy melegítőben, és elindulsz a frontra, hanem itt is van egy bürokratikus út, amit ki kell taposni magadnak, illetve honnan tudod meg, hogy hova érdemes kiszállni?
Itt nagyon jól mondod, a frontot nem csak előről, hanem hátulról is védik. A mai világban, és ez sajnos előfordult ukrán oldalon, hát főleg az háború első napjaiban, hogy valaki lefotózta a büszke adott esetben ukrán patriótaként, hogy na, ott vannak a mi fiaink, abban a bokorban büszkék vagyunk rájuk, feltöltötte a Telegramra, majd a közösségi médiában, és nem tudom, 5 perc után érkezett az orosz rakéta. Oda cenzúrázni nem cenzúrázzák azt, amit én írok, vagy amit fotózok, kivéve biztonsági okokból. Tehát én leírhatom azt, és le is írtam sokszor, hogy a kiskatona az szidja a parancsnokságot, vagy úgy, vagy az elmondja, hogy korrupt a hadsereg, mit tudom én, joga van hozzá, én ezt meghallgatom, leírom, senki nem von érte kérdőre, viszont én ugyanezt a kiskatonát nem fotózhatom le például úgy, hogy látszik a környezetből, ki lehet következtetni mondjuk tereptárgyakból, hogy ő most pontosan hol tartózkodik. Mert amikor meglátogatok egy tűzérségi egységet, legutóbb Pokrovszk fölött voltam pár kilométerre tűzéreknél, akkor ott csak úgy fotóztam, hogy igazából a horizont ne látszódjon nagyon, hanem csak közelről az ágyút, esetleg bokrok, zöld háttér, ne lehessen kikövetkeztetni, hogy pontosan hol járunk, vagy hol készültek ezek a képek. És mielőtt nem jól mondod, elmegyek egy ilyen egységhez, már csak a saját biztonságom miatt is, minden dandárnak van egy vagy több sajtótisztje, akiknek az az egy dolga van, hogy egyrészt a dandárról készítsenek promóciós anyagokat, tehát fotóznak, videóznak, másrészt pedig, hogyha megkeresi őket egy újságíró, oda kísérje őket a helyszínre, van nála egy géppuska, tudja, hogy mi a helyzet. Közvetlen kapcsolatban van a parancsnoksággal. Ugye alapvetően ez úgy néz ki, mondok egy példát, szeretnék Pokrovszkról készíteni egy riportot. Felhívom a sajtótisztet, hogy jó napot kívánok, X-szóval vagyok, itt az akkreditációm, tehát ezzel kezdem, hogy elküldöm neki az akkreditációmat, elég szóba se áll velem. Szeretnék bemenni Pokrovszkba és megörökíteni a védelmét a városnak. Oké, Pokrovszkba nem mehetsz be, mert meg fogsz halni. Jó, akkor mi az, amit még lehet? És akkor ő, vagy én bedobálunk alternatívákat, hogy hát végül is most pont van egy tüzér egység, nagyjából nem tudom, 8 kilométerre a fronttól, oda végül is mehet. Az jó lesz? Mondom, jó lesz. Akkor ő elmegy a parancsnokhoz, meg a parancsnok is beleegyezik. Én írok utána egy-két engedélykérelmet ilyen egészen magas szintre, általában jóvá hagyják, egyeztetünk egy időpontot a sajtótiszttel, és akkor a fronttól 20 kilométerre megveszünk egy találkozási pontot, és én ott átülök az ő autójába. Miért ülök át az ő autójába? Mert azon van drónzavaró, dróndetektor és géppuska. Fronttól 20 kilométerig tudnak elrepülni ezek az előbb említett FPV drónok, és onnantól kezdve kezdődik, úgymond ez a halálzóna, amin belül már én sem szívesen mozgok, ahogy leírtad, egyszer melegítőben, meg az én kis autómban, hanem örülök, hogy ott van mellettem egy sajtótiszt. Nemrég megjött az interneten egy 24-es dandárnak egy sajtótisztje, hogy egyszer csak elkiáltja magát az éppen forgató holland stábnak, hogy drón, a stáb berohan az épületbe, a kamera forog tovább, és akkor az Oleg a 24-eseknek a sajtótisztje lekapja a válláról a géppuskát, és ilyen olimpiai célba lövő biztos kézzel a levegőből leszedi az éppen támadni készülő 2-3 drónt, majd mintha mi sem történt volna, szól, hogy oké, tiszta mehet, dolgozhatunk tovább. Tehát ennyire fontos a sajtótiszt.
Van egyébként valami speciális felszerelésed?
Ugye alapvetően az ember egy bármilyen háborúba újságíróként úgy vesz részt, hogy az transzparensen látszódjon rajta, hogy ő újságíró. Mondjuk a kék színű golyóálló mellénye, a sisakja, vagy fekete rajta nagy fehér betűkkel, hogy press. Ebben a háborúban, meg a legtöbb háborúban, amit az oroszok vívnak, az a jellemző, hogy egyáltalán, hogy ők nagyon fókuszálnak arra, ezt azt hiszem nem kell a hallgatóknak bemutatni, hogy az információs térben is nyerjenek, az információs térben ugye az újságíró is célpont. És kifejezetten előszeretettel kérdoznak és iktatnak ki újságírót a fronton, ha rájönnek, hogy az ott az. Ezért nekem egyébként nincsen kék vagy fekete színű pressz feliratos mellényem. Egy másik sajtótisztán, mikor egyszer találkoztam, mond, kifejezetten megdicsért azért, és elmondta, hogy neki mennyire megnézíti a munkáját azt, hogy még a mai napig jönnek újságírók messziről látszódó rikító színű mellényben és isakban. úgyis az orosz drónok előszeretettel vadásznak újságírókra. Legutóbbi példa, a Kramatorskban benzinkútnál áll sorba egy újságíró, egy stáb, három ember. Ukránok voltak egyébként, előttük, mögöttük csak katonai járművek voltak a sorban, az övék volt az egyetlen civil autó, egy precíziós drón az övékbe lehetett bele, tehát nem lehetett véletlen. Egyébként elég drága típusú drón, amit nem szoktak csak úgy emberek ellen bevetni, ez pontosan az ő autójukba repült bele. Ketten szörnyet haltak, egyikőjük csodával hatalmas módon túlélte. Ez volt pár hete, két hónappal ezelőtt egy francia és ukrán fotós egy nehéz dandárnál volt, tehát körülöttük volt sok drága haditechnika, tank, mit tudom én, tűzérségi eszköz, beléjük repült az orosz drón. Tehát minthogyha egyébként prioritás lenne az, hogy az újságírót elpusztítani, mert annak később van egy olyan úgynevezett chilling effektje, egy ilyen, tehát ez az újságíró társadalmat nyilván utána még nagyobb óvatosságra készíti, még kevesebben mennek oda a front közelébe tudósítani. Nem véletlenül nem látunk most már a drónok proliferációja elterjedése miatt, vagy azóta úgy 23 óta nagyjából az igazán nagy hírűnökségek és újságok részéről túl sok frontline vagy frontvonal tudósítást. Elképesztően féltik az újságíróikat ezek a cégek, érthető módon. Az újságírók sem feltétlenül szeretnék magukat ilyen kockázatnak kitenni, mint ami most ezekben a frontvárosokban, vagy a frontvonal mögött 30 kilométeresen van leselkedik rájuk. Tehát a felszerelésem az egy golyóálló mellény, egy sisak, egy első segélytáska, ami egy picit komolyabb annál, mint ami az autóban található, de alapvetően nem tér el sokan tőle. Egy dróndetektor, tegnap előtt érkezett meg, ezzel igazából a drónoknak egy részét tudom veled detektálni, nem az összeset, hogyha körülöttem van, tehát a semminél jobb. De ennyi. Fényképezőgép és jegyzettömb.
Felmerül bennem az a kérdés is, említett, hogy írsz egy levelet a tisztnek, felhívod a sajtóreferenst, stb. Hogyan alakult ki ez a telefonkönyvet, hogy így nevezzem? Azért el kellett teljen egy bizonyos idő, gondolom, ameddig kialakultak a kapcsolataid.
Nagyon, és tényleg az elején az tényleg kellett egy oldal lelkesedés, vagy meg egy ilyen frusztráció törőképesség, mert szó szerint senkit nem ismertem kint, és azért ezeknek a sajtótiszteknek a telefonszámát nem rakják fel az internetre, tehát ezt így ismerős ismerősétől lehet beszerezni. Teljesen hideg hívás alapon kerestem meg őket, de ezt megelőzően találkoztam egy emberrel, az ismert két embert, a két ember adott négy kontaktot, a négy kontakt később 8-at, és akkor ott, hogyha azt a 8 embert megkeresztem, hogy valaki nem tudja esetleg a 24-es standárdnak a sajtótisztjének a számát, akkor a nagyszámok törvény alapján előbb-utóbb valaki már tudta. Akkor meg lett a 20, mondjuk most ez egy fiktív példa, a 24-es dandár sajtótisztjének a kontaktja. Ő egyébként nem tartja a kollégával a kapcsolatot, tehát ő nem tudta nekem utána odaadni az X meg Y dandár sajtótisztjének a kontaktját, de ott kellett ehhez élni, ott mozogni, önkéntesekkel, más újságírókkal találkozni. Még nem lassan, egyre könnyebben tudtam mindig a következő sztorihoz a megfelelő kontaktot megszerezni, de ez napok, hetek kínlódása volt mindig, mire sikerült. És most már azt hiszem, hogy ez egyre gyorsabb, meg egyre könnyebb, hál' Istennek, de az elején nem volt csoda szer, vagy nem volt ilyen gyorsítósáv, hanem ilyen kinkeserves telefonálgatással, meg várakozással teltek az első hónapok, mire sikerült egy sztorihoz a kontaktokat megszerezni. Most már ez jelentősen felgyorsult, de az elején ez így nézett ki.
A háborúban ugye mindenfél kommunikál. Neked mi a legnagyobb kihívás abban, hogy hitelesen és objektíven tudósíts?
Hála Istennek azt, hogy én ott vagyok, annál jobban, tehát annál közelebb nem tud menni senki. Tehát megtanultam ukránul, értem, amit mondanak, értem, amit a buszon mellettem beszélgetnek a nyugdíjasok, tudom, értem a vonaton a jegypénztárnál, hogy miről beszélnek az emberek, tehát ennél közelebb nem lehet menni, és nem lehet hitelesebben szerintem tájékoztatni. Akkor lehetne egyébként ezt megtenni, hogyha odaengednének az oroszok a front túloldalára is, de ezt nem csak nekem, ezt senkinek nem engedélyezik, kivéve ilyen, nem tudom, ekte propagandistáknak, akik elmennek Mariupolba, több tízezer ukrán civilt öltek meg az oroszok, és nem tudom, szelfiznek a lakóépületekkel, ahogy milyen szépen felújították őket az oroszok. Tehát hitelesség, objektivitás nyilván az nagyon fontos, hogy az ember monitorozza magát, én is kapok ajánlatokat ukrán PR ügynökségektől, vagy adott esetben sajtótisztektől, hogy itt van egy ilyen úgymond készre csomagolt sztori, szását meg lehet látogatni, nem tudom melyik dandárnál, aki, nem tudom, kéz és láb nélkül kúszott vissza, hátán véve a sebesült pajtársát 3 napon keresztül, és közben nem tudom hány orosz tölt meg. Tehát ilyen Rambó típusú történetek. Köszönöm szépen, engem ez, tehát én ezt nem mondjuk ilyen meghívásokat nem teszek eleget, és mert nem tudom, nem vagyok ott, nem szeretem, amikor helyettem gyakorlatilag megvan írva a sztori, és nekem csak át kell venni. De ezt nem csinálom. Nyilván az ukránok szeretnék, hogyha ezt minél többen csinálják, ők is önérdekkövető hazafiak, tehát minél pozitívabb képet szeretnének a saját országukról közvetíteni. Hozzáteszem egyébként, hogy amennyire tényleg ártatlanok ebben a háborúban, és amit az oroszok művelnek az országukban, ez tényleg kriminális, nehezen lehet eltúlozni, vagy megjelzőket is találni, tehát olyan nagy szükségük nincsen a propagandájukra, mert anélkül is borzasztó a helyzet, és nyilván minden demokratikus ország szimpátiája nem vetlen az övék. Van ez a mondás, hogy a háborúban az igazság hal meg először. Borzasztóan nem szeretem, szerintem egy ilyen nagyon önfelmentő lusta újságíróknak a bonmója, egyáltalán nem értek vele egyet.
Mi az, amiről szerinted túl keveset beszélünk a háborúval kapcsolatban? Ugye a konfliktus kitörésének és eszkalálódásának pillanatában hirtelen mindenki háborús, biztonságpolitikai szakértővé és politikai elemzővé avanzsálódott. Mi az, amit te a saját bőrödön megtapasztalsz, mégis keveset beszélünk róla, akár írott sajtóban, akár a rádiós, televíziós híradókban?
Tárgyalt szerintem téma az, hogy ez milyen demográfiai katasztrófával jár Ukrajna számára. A férfi élőerőek a nagy része az, vagy fegyverben van, vagy meghalt. A nők és gyermekeknek egy igen jelentős része külföldön menekült. Már most a világon azt hiszem, ott a legalacsonyabb az egy földelső születésszám. Ez még egy tűzszünet vagy béke esetén sem lesz sokkal magasabb. Tehát van itt egy demográfiai katasztrófa, ami a szemünkre bontakozik ki, és magamat is beleértve, erről annyira nem ír sokat a sajtó. Nyilván nem látványos, nem azonnal érezteti a hatását. Kettő, nem beszélünk arról, hogy mit jelentene Oroszországnak, hogyha tényleg megnyerni ezt a háborút. És takum pakkul, ha készen megkapják Ukrajnát. Tehát, hogy az az Ukrajnát, amiben jelenleg is 33 millióan élnek, hetedik évig gyűlölik fogják az oroszokat. De most sok szerencsét egy, és történelmileg, és 2014 óta elképesztően erős a gerilla harcászatnak a tudománya, kevesen tudják, de Ukrajna először az első világháború végén lesz független ország, majd a Vörös Hadsereg bekebelezte, illetve mindeközben a lengyel állam is bele-bele csípett. Az ukránok ekkor kiterjedt gerilla harcokat folytattak a Vörös Hadsereg és a lengyelek ellen. Az második világháború után az újra visszatérő Ukrajnát újra elfoglaló Vörös Hadsereg egészen az 50-es évek közepéig, 55-ig aktív tűzharcokat folytattak Nyugat-Ukrajnában lázadó felkelő csoportok. Tehát abszolút benne van az ukrán öntudatban, az ukrán vérben a kisebbségből való ellenállás. Na most, hogyha ezt az országot most Oroszország így olyan bekebelezi, nem fogja tudni pacifikálni, nem fogja pénzügyileg bele fog rokkani abba, hogy ezt az országot helyreállítsa, és tényleg egy elképesztő ellenséges lakossággal kell szembenéznie. Tehát én őszintén nem tudom, hogy Putyinnak miért racionális ezt a háborút volt racionális megnyitani, később folytatni. Látjuk, hogy csinálja, tehát valami oka biztos van rá, de én ennek egyszerűen racionális magyarázatát nem látom, ugyanis hogyha teljesülnének azok a feltételek, amiket Putyin maga is támaszt, effektíve Ukrajnát hozzácsatolni, de facto vazalus államként Oroszországhoz, nem látom, hogy az oroszok torkán ez hogy nem akadna meg, és okozná adott esetben Oroszország felbomlását Párizsben belül, amit őszintén nem szeretnék, mert az egy jugoszláv polgárháború lenne, csak atomfegyverekkel.
Mi a legnagyobb félreértés vagy tévhit a háborúról, amit te nap mint nap cáfolni tudsz a saját tapasztalataiddal? Gondolok itt ismét olyan tényezőkre, amelyeket szintén a bot csinálta és önjelölt szakemberek terjesztenek.
Nyilván, tehát, hogy Magyarországon élek, nekem az egyik, tehát engem sokkal jobban megvisel az, amit itthon hallok a háborúról, mint amit kint látok. És ezért rögtön azt mondanám, hogy nem, az ukránokat senki nem kényszeríti arra, hogy megvédjék a saját hazájukat. Ugyanúgy, ahogyan te, meg én is, meg szerintem nagyon sokan fegyvert foglalnak a hazájuk védelmére, ugyanegy igaz az ukránokra. Ha megkérdezed az ukrán katonát, hogy mit szól Zelenszkij legutóbbi korrupciós botrányához, megrántja a választ, és elmondja, hogy figyelj, én nem a politikusainkért harcolok, hanem az országomért, meg a családomért. És nagyon sokszor szeretik egyébként Ukrajnát, orosz részről is, meg bizonyos nyugati körökben, vagy Magyarország európai körökben is, egy önálló agencia, önálló akarat nélkül, kvázi országként, egy nem, valójában nem létező összeeszkábált országként ábrázol, ennek nincs önálló akarata. De van, és ő magától döntött úgy, hogy megvédi magát, nem Boris Johnson, nem Volodymyr Zelenszky, nem a baloldali körökben sokszor károsztatott pénzéhes nyugati fegyveripar kényszeríti arra, hogy tulajdonképpen megvédje a saját életét, hazáját, hanem ők maguk döntöttek így, és kértek ehhez segítséget azoktól, akik ezt hajlandóak nekik nyújtani. Ez egy. Kettő. Amikor az ember óriási, brutális igazságtalansággal találkozik, akkor két választásra van. Vagy elveszíti az igazságos világba való hitet, ami egy nagyon kemény dolog, vagy pedig elkezdi az áldozatot valamilyen módon hibáztatni azért, ami vele történt, az agresszort pedig felmenteni, és olyan bombókat pufogtatni. Például nagyon gyakori, hogy igen, Oroszország megtámadta Ukrajnát, na de! És akkor ezután szokott következni mindenféle összeesküvés elmélet a kelet-ukrajnai oroszlán nyelvűek állítólagos, egyébként soha nem tapasztalt elnyomásáról, kisebbség népírtásáról, stb. De nem ez a helyzet, kedves hallgatók, kedves barátaim. Nagyon ritkán, de léteznek fekete-fehér háborúk. Ez most ilyen.
Beszéljünk egy picit Ukrajna EU-s csatlakozásáról is. Ugye Magyarország kormánya következetesen kritikus ezzel kapcsolatban, és sokszor előkerül a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete is. Kérlek, mondd el, hogy te mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban.
Kárpátaljai magyar kisebbség jelentős része a fronton harcol magától belépve az ukrán hadseregbe, például a Berek 100 és a 128-as Munkácsi Roham Dander kötelékében. Gondolok itt Traski Viktorra, bizonyos Géza bácsira, akivel csináltam egy interjút, és egy kárpátaljai magyar, minden ukrán dandárnak egyébként ott van az asztalán, a bunkerben az erős pista. Én valahányszor Kárpátalján járok, és tényleg ott régóta ott élő ukránokkal vagy magyarokkal beszélgetek, mindegyik elmondja, hogy nekik mennyire kínos az, ahogyan az ülések a lapács közé kerültek. Ők szeretik egymást, semmi problémájuk nincs egymással. Évtizedek óta szomszédok, amikor az egyiknek volt problémája, átment, segített a másik, és vice versa, és hogy vérmérséklettől függően megnevezik ilyenkor a magyar kormányt, vagy nem, mennyire rossz nekik az, hogy próbálják őket egymásnak ugrasztani. Őket, akik egyébként békében élnek egymás mellett szomszédként. Tehát én még nem találkoztam olyan kárpátaljai magyarral Kárpátalján, aki bármilyen módon visszaigazolta volna azt, hogy őt ott elnyomják a magyarságáért, nem beszélhetne magyarul, kényszer soroznak, amit egy oximoron nem is létezik ilyen szó. Egyébként Ukrajna szerte a legalacsonyabb mobilizációs számokat Kárpátalja és Odessa megye produkálja, tehát igazából nem beszélhetünk arról sem, hogy ők túlnyomó részt, hogy az ukránok valami gonosz népirtó céllal a kárpátaljai magyarokat arányaiban szívesebben fogdosnák össze és küldenék a frontra, mint más ukrán-ukrán megyékből, tehát ezt a számok sem igazolják vissza, meg az én tapasztalatom sem. De nyilván a reál politika, a hideg számítás, a pillanatnyi érdekek mentén jó ötletnek tűnhet. Ezzel a kisebbség ellen hergelni, meg az ukránok ellen hergelni, egyet kell szerintem fejben tartani, és egy dolgot, egy kérdésre nem látom a választ. Mi fog történni akkor, hogyha Ukrajna az Európai Unión kívül marad, a háború véget ér, és hazatér több millió veterán a frontról. Több százezer veterán a frontról, nem több millió, elnézést. És bemegy a kocsmába, Kárpátalján, az ott esetben egy vesztes háború után van, azért látjuk, hogy a ukrán területének az egyötörét azt valószínűleg már, tehát azt fel kell adniuk az ukránoknak majd, és ott fog ülni a magyar, és belép a veterán, és megkérdezi a magyartól, hogy te hol voltál az elmúlt 4 évben, mert én a fronton. A magyar is lehet, hogy a fronton volt, lehet, hogy átszikott Magyarországra, lehet, hogy Németországban dolgozott addig. Nem hibáztatom, de hogyan fogjuk tudni mi ezeket az embereket megvédeni egy bűnbakkereső többség, és egy súlyosan traumatizált többségi társadalom túlkapásaitól. Ezért láttunk már ilyet a történelemben, hogy egy vesztes háború után egy társadalom hibásokat keres, és ezeket jellemzően a kisebbségekben szeretik megtalálni. Hogyha Ukrajna nem ül ott, az Európai Unióban a tárgyalóasztalnál, milyen eszközeink maradnak nekünk magyaroknak arra, hogy ezeket az európai magyarságot megvédjük?
Ugye sokan félnek egy esetleges ukrajnai EU-s csatlakozás nyomán egy harmadik világháborútól, európai ország Oroszország ellen, NATO tagállam az oroszok ellen. Mennyire valós ez a félelem szerinted?
Semennyire. Tehát az Európai Unió egy gazdasági szövetség, egy gazdasági unió, semmi köze a katonai unióhoz, az a NATO. Ettől függetlenül szerintem lehet érvelni, meg ellenérvelni Ukrajna Európai Uniós tagsága mellett, meg ellen. A harmadik világháborúval egy valaki fenyegetőzik, az Vladimir Putin, most már lassan 4 éve, azért, mert nincs más kártya a kezében. nem kell komolyan venni, abból él most már lassan 10 éve, hogy valahányszor valami vita van, belőle az atomkártyát, nem kell félni, most már nagyon 4 éve, nem tudom, 30-valahány olyan vörös vonalat húzott, amit, hogyha átlépnek az Európai Uniós vagy az ukrán támogató országok, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek, ugye? Utalt ilyenkor ő mindig az atomháborúra, ezt eljátszotta, mielőtt a tankokat átadtuk, eljátszotta, hogyha repülőgépeket adunk át, eljátszotta, hogyha nagy hatótávolságú rakétákat adunk át, eljátszotta, mielőtt a nagy hatótávolságú rakétákkal engedélyezték a szövetségesek, hogy orosz földet célozzanak az ukránok, soha nem történt semmi. Az orosz stratégiai katonai vezetés is pontosan tudja meg, látja meg okosabb annál, mint hogy néhány kelet ukrán megyéért világ fennállását kockáztassa. És azért egy harmadik világháborúhoz kell egy Kína, meg kell egy India is. Oroszországnak, ha nem is nyílt szövetségesei, de azért az orosz oldalt vásárolják a kínaiak, az indiaiak, egyébként a kínaiak is, kínai alkatrészeket, drónokat adnak el az orosz hadiparnak, erre Oroszországnak égető szüksége van. Abban a pillanatban, hogy az oroszok komolyan gondolnák azt, hogy ők atomot használnak, akár csak lokális, stratégiai szinten Ukrajnán belül, nem tudom, hogy a CIA, a kínai vagy az indiai titkosszolgálat végezne hamarabb Putyinnal, de ezt a két másik ország sem nézni betett kézzel.
Ugye az EU csatlakozásnak vannak nagyon konkrét, kemény jogharmonizációs elvárásai, ilyen például az igazságügyi reform, korrupció ellenes fellépés, médiapluralizmus, decentralizáció, és ez csak néhány kritérium. A te benyomásod szerint Ukrajna valóban készen áll ezekre, vagy ez most inkább egy politikai kommunikációs cél, amivel a háború alatt is fenn akarják tartani a reményt?
Biztos, hogy nem politikai kommunikációs cél, tehát úgy is lehet Ukrajnának átadni fegyvereket, hogy közben nem ígérünk nekik EU tagságot, ha teljesítik a feltételeket, és Ukrajnának egy szava sem lehet ezzel kapcsolatban. Az, hogy konkrétan az egyes feltételekben, meg hogy hát előre Ukrajna, ezzel én nagyon messze vagyok, hogy ebbe szaktekintéként megnyilvánuljak. Hírfogyasztó emberként tudom mondani azt, hogy az elmúlt hetek korrupció ellenes intézkedése, vagy csúnya korrupciós botrányai Ukrajnában, amiket sokszor az ukránok fejére olvasnak sokan, azt én azért nem értem, mert hogy elnézést, korrupció elleni küzdelem az így néz ki. Tehát, hogy az úgy néz ki, hogy feltárják. És amikor feltárják, az csúnya. A korrupció. Hozzáteszem a kisember szintjén, tehát ez a rendőrnek oda nyújtok egy nem tudom mit gyorshajtásnál, vagy az orvosnál, ez teljesen megszűnt Ukrajnában. Tehát ez nincs. Tehát nem csak tőlem nem kérik máshol se. Tehát 2014-ben, 13-14 fordulón volt a Majdanon, egy óriási tüntetés sorozat, hogy történt egy kultúraváltás Ukrajnában. Vagy egy kultúraváltásnak az egy elég erős jele volt. A politikusok szintjén pedig persze van korrupció, hozzáteszem zárójában. Az a 100 millió dolláros fikasztás, ami miatt most állabál Ukrajnában, az 30 milliárd forint. Én nagyon örülnék neki, hogyha a szeretett kisazámban Magyarországon 30 milliárd forint miatt ekkora felelősségre vonások lennének, és 30 milliárd forint megütné bármilyen független ügyészség vagy korrupció ellenes hatóság inger küszöbét. Ennél jóval nagyobb pénzek tűnnek el sajnos nálunk. Elég csak a Magyar Nemzeti Bankos botrányra gondolni, aminek semmi következménye nincsen. Ezért viszonylag értelenül állok az előtt a magas ló előtt, aminek a tetejéről többek között a magyar kormány is korruptozza az ukránokat. Megvan az ukránoknak a maú baja. De még egyszer mondom, ez egy szuverén nemzet. Hagyjuk őket, hogy ha már ugye szuverenitás, meg nemzetállamok Európája, hagyjuk őket, a saját problémáikat megoldjuk. Média cenzúra, vagy média pluralizmus Ukrajnában, én dolgoztam pár hónapot a Kiev Independent nevű szerkesztőségnek, ami keményebb-nél keményebb tényfeltáró cikkeket közölt az ukrán hadseregen belüli visszaélésekről, túlkapásokról, korrupcióról. Ez egy kievi szerkesztőség, és mondhatnám mind nagyon sokat, csak a Kiev Independentet mondom, mert ők angolul írnak, és nagyon sokszor írnak inkompetenciáról, kritikusan a hatalomról. Tehát ez lehet, egyszerűen nehéz elképzelni, mert az én fejemben is mielőtt kimentem egy másik képnél Ukrajnáról, de higgyék el nekem, ez a valóság.
Többen azt állítják, hogy a nyugat valójában csak addig támogatja Ukrajnát, amíg politikailag megéri, utána pedig idézőjelesen eldobja. Ott helyben milyen a valós megítélés? Bizalommal vagy bizonytalansággal néznek a nyugati partnerekre?
Politikailag támogatja azt, akit szeretne, tehát nagyonek illúzióink. Nyilvánvalóan a nyugat azért támogatta Ukrajnát, mert Ukrajna egy szomszédos ország, és hogyha őket elfoglalják az oroszok, és hirtelen Magyarország és Oroszország szomszédos országok lesznek, vagy stabilizálja az európai biztonsági architektúrát. Tehát nincs az a semmi baj, hogyha tehát mindenki politikai politikai okokból támogat mindenkit. Nekem ezzel nincsen problémám, és nem kellene különösebben negatív jelentőséget tulajdonítani. Ezt az ukránok a másik oldalon pontosan tudják, hogy ők itt, tehát nekem mindig azt mondják a katonák, hogy nekem ne, mi nem kérünk katonákat, nem kell katonát küldeni, fegyvert adjatok, a többit mi intézzük. Mi is nyilván azután elmondják, hogy ők borzasztóan hálásak a mindenfajta segítségért, amit kaptak, de hogy ez jellemzően nem akkor, nem annyi, és nem úgy érkezett, amikor ők kérték. És nagyon más lenne most a háborúnak az állása, meg máshol lenne az a bizonyos pontvonal, hogyha 22-23-ban, amikor az ukránok elmondták, hogy nekünk most kéne ez, meg ez, meg ez, meg ez, ezeket nem 24-ben, meg 25-ben kapnák meg, meg nem egészen úgy, meg nem egészen akkor, meg nem egészen annyit, amennyit kértek. Mondván, ugye az európaiak meg az amerikaiak attól tartva, hogy jaj, csak nehogy eszkaláljunk. Visszakérdeznék, oké, nem eszkaláltunk, szuper. Rossz oldalon megjelentek észak-koreai katonák meg. Oroszok használnak iráni drónokat? Használnak. Tehát, hogy igazából itt, hogy is mondjam, fel kéne ébredni a csipkarózsika álomból, és nem félni az eszkalációtól, mert ez az egyetlen kártyája, ami Oroszországnak maradt, és azt nem fogja kijátszani, hogy harmadik világháborút indít. Nem is tudna, hogy szárazföldi hadseregének a 90-valahány százaléka le van kötve Ukrajnában.
Az ukrán EU tagság kérdése ugye ma szorosan kapcsolódik a nyugati fegyvertámogatáshoz is, ahogy említetted. Te hogyan látod, a mindennapokban érzékelhető, hogy Ukrajna mennyire függ az amerikai és európai katonai támogatástól?
Az európai fegyverszállítások azok folyamatosan jönnek, ezek bejáratódott dolgok, a Trump elnökségre készültek az ukránok, ami azonnal érezhető a fronton, tehát az, hogyha az amerikaiak lekapcsolják a felderítési adatok átadását Ukrajnának, ez az egyetlen utolsó komoly tényező, amiben az amerikaiak hozzájárulnak az ukrán védekezéshez. Ezek a műholdas, meg mindenféle ilyen nagyon high-tech felderítő repülőgépeknek az adatai, amiket szinte azonnal átadnak az ukránoknak, és egyébként mindenféle karcsörtetés, meg fenyegetőzés ellenére ez folyamatosan történik. Egyetlen egy kivétellel a botrányos fehérházi találkozó után február végén, március elején az évben az amerikaiak akkor hirtelen lekapcsolták, ha jól emlékszem, pár órára vagy pár napra ezt a felderítési támogatást, és akkor szó szerint megvakult az ukrán hadsereg, és nagyon súlyos emberáldozatokat szenvedtek, hogy itt gondolom Donald Trump valamit meg akart mutatni Zelenszkijnek, akkor is, hogy a több száz ukrán katona életébe került. Erre azóta nem volt példa, úgy tűnik, hogy most valamennyire normalizálódott köztük a viszony. Ezen kívül amerikai részről máshogyan, mással nem tudják zsarolni Ukrajnát, maximum nem adnak el fegyvereket az európaiaknak, akik ezt utána továbbadják Ukrajnának, de hát nem egy amerikai állam, amelyik megválasztotta Trumpot, és a félidős választásokra készül valójában gazdaságilag, mondjuk Pennsylvania, ezekből az ukrán hadipari megrendelésekből él, és ezek a hadipari gyárak foglalkoztatják a republikánus szavazók jelentős részét, tehát azért a biznisz az biznisz, és ha csak valaki, akkor Donald Trump mindenkinél jobban érti.
Ezzel a támogatási rendszerrel egyébként az ukrán hadsereg még akár éveket is kitarthat a háborúban?
Én azt hiszem, hogy most kevésbé a fegyver, tehát a vas, a szűk keresztmetszet, mint az élőerő. Az ukrán mobilizációs mozgósítási rendszer az egy súlyos reformra szorul. Nagyjából 4 millió férfi van regisztrálva, mint potenciálisan mozgósítható tartalék, és további 4 millió férfi pedig nem regisztrálta magát ebbe a rendszerbe. Tehát mindig gyakorlatilag 4-8 millió további potenciálisan mozgósítható férfiról beszélünk. Kiket nyilván nem fog az ukrán állam így vakumpak behívni, mert akkor a gazdaság letérdelne, és másnap nem vinné ki a postás levelet, és hőerőműben nem lenne ki, aki csavargassa a gombokat, de azért van itt potenciál. A szűk keresztmetszet az az, a mozgósítás jelenlegi szervezési szintjével ennyi embert sikerült behívni. Most nagyjából 800 ezer fős egyébként az ukrán hadsereg, csak úgy, meg az orosz is, amelyik Ukrajnában harcol, nagyjából ennyi ember. Tehát itt lehetne csinálni egy reformot, Zelenszkij nem szeretné meglépni, mert borzasztóan népszerűtlen lenne, és minden színésző is szereti a népszerűséget.
Miért fontos szerinted kiállni Ukrajna mellett? Mi a legnagyobb különbség az ukrán és az orosz politika között, akár társadalmi, akár védelmi szinten?
Képzeljük el, hogy mit jelent az orosz okupáció. Tehát úgy beszélgettünk a közéletben a Donyeck, most ugye legújabban Donyeck megye feladásáról és további 1-2 millió ukrán Oroszországhoz történő csatolásáról, mint hogyha ez annyiról szólna, hogy akkor így kicserélik a lobogót a városházán, és egyébként minden megy tovább. Nem. Az orosz okupáció az a következőképpen néz ki. Megérkeznek a katonák. Ők egy listával érkeznek, amin általában rajta vannak a helyi notáriusoknak a nevei, az iskolaigazgató, a kórházigazgató, a pap, a polgármester, meg a nagyobb vállalkozók. Őket elviszik és vagy megölik, vagy megkínozzák, és utána lövik le őket, az öt esetben elrabolják őket, úgymond továbbképzésre viszik őket Szibériába. A lakosság pár hétig nem kap élelmiszert és vizet, hogy megtörjék őket, illetve azok, akik nem akartak előbújni a pincéből, amikor pár hét után megérkezik az első kenyeres kocsi, végül az éjség hatására oda menjenek a kenyérosztásra, ezáltal az oroszok számba tudják venni azt, hogy tulajdonképpen akkor hány ujjalatolójuk is van. Azért, hogy az ember orvosi ellátást kapjon, vagy a boltban tudjon vásárolni, orosz útlevelet kell, hogy kérelmezzen, ajánlkozik az ukránt be kell szolgáltatnia, hivatalosan is orosz állampolgár lesz. Ezután elkövetkezik a filtráció, ami a magyarul annyit jelent, hogy mindenkit levisznek, kihallgatnak, feltérképezik a kapcsolati hálóját, elveszik a telefonját, és végignézik az összes közösségi médiás bejegyzését, mit lájkolt az elmúlt 10 évben, milyen nyelven kommentelt, hogyha ukránul, akkor bajban van. Ha bármilyen ukrán patrióta, vagy nem tudom, ha egy forintot adott az ukrán hadseregnek, bajban van. Hogyha bárki ilyen rokona, édesapja, testvére, más munkatestvére az ukrán hadseregben harcol, vagy harcolt, vagy az atóban, tehát a 14-19 közötti harcokban részt vett, bajban van. Ha találnak rajta, vagy egy ukrán tetoválást, vagy egy ukrán zászlót, bajban van. Vállalkozásokat, bizniszeket elveszik, elkobozzák, mondván a nép ellensége vagy. És hogyha az emberek szerencsére van, utána békén hagyják. Ha nem, akkor adott esetben tovább elküldik Szibériába a továbbképzésre egy munkatáborban. Nem idegen az oroszoktól, mindig is bizgalom voltak, hogy népek, komplet népeket szakítsanak ki a földből és dobjanak le közép-ázsiai cseppéken. Ezért ért például jelentős ukrán kisebbség távol-keleti, kelet-szibériai régiókban a mai napig zárójelbe záró. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy mi a különbség Oroszország és Ukrajna között, minden. Egyikben lehet szabadon szídni Zelenszkijt, és leváltani 4 évente. A másik oldalon meg 20 éve egy volt KGB tisztülőnyakukon. A háztartások egyharmadában mai napig nincs bevezetve a víz és az angol WC. A férfiak átlagban nem érik meg a 60 évet. Az alkoholizmus és ez az egészet valamilyen ilyen nemzeti szószal leöntött neofasizmusra próbálja egy diktátor elszedni az alattvaló szem alól. Ukrajna Oroszországhoz képest egy Svájc. És tudom, hogy ez nagyon provokáló hasonlat, de tényleg ég és föld a különbség a két nép és a két ország között.
Mit gondolsz, mikor lehet vége a háborúnak?
Amikor Putyin számára fájdalmasabb lesz a háborút folytatni, mint abba hagyni, és ezt nem csak racionális ideológikával mi itt nyugaton belátjuk, mert ezek szerint egyébként már most is van. Tehát az Oroszország következő 20 évét játszotta most el Putyin mindenféle értelemben, demográfiailag, gazdaságilag, mindenhogy megítélésben, nemzetközi kapcsolatrendszerben, mert amikor Putyin fejében is már az ő valamilyen általunk nem egészen ismert kalkuláció alapján fájdalmasabb lesz ezt a háborút folytatni, mint abba hagyni. Azért nehéz, mert maga a háború elindítása is már irracionális volt. Tehát azért nem tudta ezt senki előrejelezni, mert az irracionalitást nagyon nehéz előrejelezni. Mindenki racionális ágenst feltételez ezekben a modellekben, ezekben a szimulációban, ezekben az ember racionálisan cselekszik. És az, hogy Putyin ezt töréspontig vitte, és konkrétan teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, ez nem volt egy racionális lépés a részéről, úgyis mondhatjuk, hogy hibázott.
Mit tanultál meg magadról a háború során, vagy mi az a folyamat, amin most mész keresztül, akár szakmailag, akár emberileg, hogyan tudod feldolgozni a látottakat, a megtapasztalt dolgokat?
Nagyon sok olyan ilyen előfeltevésem szerte foszlott, amiről nem is tudtam feltűnő racionálisan a fejemben, hogy ott van, de alakította a gondolkodásomat. Az egyik ilyen, hogy a világ végsősor egy igazságos hely, nem az. Vagy hogy a jó mindig győz, egyáltalán nem ebben a világban. Hogy vannak bizonyos struktúrák, bizonyos mechanizmusok, bizonyos működésmódok, amiket magunk mögött hagytunk valahol a középkor, de legkésőbb a második világháború végén. Nem. Vannak bizonyos vastörvényei az emberi természetnek és a történelmnek, amiket ideig óráig ki lehet kerülni, de idő után mindig érvényesülnek és újra a felszínre bukkannak. És ilyen az, hogy demokráciában élünk. Ez egy történelmi csoda, ez egy kivételes időszak, És valójában az a fura, ami most van, vagy ami volt az elmúlt 70 évben Európában, ugye minket sajnos kommunizmusba zárt országokat leszámítva az elmúlt 70 évben Európában, ez a kivétel. És az, ami most keleten történik, az, hogy háború van, az a norma. Az, hogy diktatúrák vannak, az a norma. Az, hogy a dolgokat nem békésen, hanem háborúban intézzük el, az a történelmi norma. És még mindenki, aki örökli a jót, és nem megharcol érte, azt hiszem, mi egy ilyen generáció vagyunk, mert talán már a szüleink is ilyenek voltak. Nagyon könnyen átlejti, hogy ezért minden generációnak meg kell küldeni, különben elveszik tőle. És amiért most Ukrajnában harcolunk, az nem csak az, de miért az ukránok harcolnak, az nem csak az, hogy neki legyen egy országuk, ami szuverén, hanem hogy ezt a történelmi kivételt, ennek az elkerülhetetlen végét, ezt még egy-két generációig kitoljuk. Az, hogy béke van, és az, hogy demokrácia van, az, és hogy szabadok vagyunk a saját országainkban, az egy történelmi kivétel, és ez nem normális. Az a normális, ami tőlünk keletre folyik, sajnos. Ezért becsüljük meg, és tegyünk meg mindent azért, hogy amink most van, ezt megőrizzük, amíg csak lehet.
Melyek azok a pillanatok, amik ott tartanak a terepen még a nehézségek ellenére is, illetve gondolkodsz-e azon, hogy meddig maradsz Ukrajnában?
Ez egy szakma jellegénél fogva, ez csak addig szabad csinálni, amíg az ember minden külső kényszertől mentesen saját meggyőződésből, lelkesedésből csinál, vagy kötelességtől csinálja, az állam is igaz. Addig fogom csinálni, amíg jó szájízzel lépem át a határt újra meg újra, és amint ez nincs másnak, ezt abba fogom hagyni. Hogy mi motivál engem, mindig azt érzem, hogy egy kis kanállal próbálok kimerni egy tengernyi szenvedést, kis kanállal meregetek egy bögrébe, és próbálom megmutatni. Nincsenek illúzióim a saját hatásommal kapcsolatban, hogy én bár különösebben nagyon hatni tudok a adott esetben mondjuk a magyar kormány orosz barát politikájára, hogy nyíltan beszéljünk, de legalább az a kevés ember, aki azt gondolom, hogy reálisan látja itt, hogy ki az áldozat és ki az agresszor, legalább őket megerősíteni a saját hitükben, világlátásukban és kognitív ítéletükben, hogy igen, jól látjátok, és itt van az újabb, meg az újabb bizonyítékra, hogy ki az agresszor és ki az áldozat, és hogy ami az a fajta ukrajna politika, amit egyébként az európai országok nagy része folytat, az helyes, nem csak politikailag, hanem morálisan is. És szerintem a szenvedésnél, hogy végül tényleg lezárjam is a személyes dolgot mondjak, én az ukrán emberek szenvedése értelmetlen szenvedés abból a szempontból, hogy ezt a háború, ahogy mondtam, ez egy teljesen irracionális és szükségtelen háború Putyin részéről. És az értelmetlen szenvedésnél egy rosszabb, az észre nem vett, a sötétben lezajlott értelmetlen szenvedés. Ha már legalább valaki megírja, egyfajta szimbólummá tud válni, és önmagán túlmutató jelentést hordozni, valamire tanítani tud, talán másokat, az, ami ott folyik, és én ezt akarom ezt megmutatni, hogy az ősz értelmetlen, végsősorban értelmetlen, Oroszország által rájuk mért szenvedést megmutatva adjak neki mégis valamennyi értelmet, és tanítson minket valamire, szabadságba és demokráciába beleszületett népeket.
Győri Boldizsár haditudósítót hallották, aki már egy éve Harkivból, közvetlenül a front árnyékából segít megérteni, mi zajlik ma Ukrajnában, nem csak stratégiai és katonai értelemben, hanem emberi sorsokon, mindennapi történeteken keresztül. Ahogy hallottuk, a háború valósága tele van árnyalatokkal, dilemmákkal, olyan döntésekkel, amelyeket a civil embereknek és az újságíróknak egyaránt nap mint nap meg kell hozniuk. Boldizsár beszámolóiból és tapasztalataiból világosan kiderül, hogy a frontvonal nem csak fizikai értelemben létezik, hanem lélektani és társadalmi értelemben is, hogy mit jelent kitartani, újraépíteni, hinni és továbbmenni akkor is, amikor körülöttünk minden bizonytalan. Győri Boldizsár, köszönöm az őszinteséged, a részletes válaszaidat, és természetesen azt a munkát, amelyet mindannyiunk nevében végzel a terepen, és természetesen köszönöm, hogy időt szakítottál a beszélgetésre.
Én is köszönöm a meghívást, és még egyszer a figyelmet a hallgatóktól.